Sokat foglalkoztam azzal, hogy amikor ide jövök, mit fogok itt látni. De arra nem gondoltam, hogy majd ülve nézlek benneteket. Bocsássátok meg nekem. Több mint 50 éve az Úr elhívott, hogy az ő igéjét hirdessem, és sokfelé megtettem. A múlt héten olyasmi történt velem, ami még soha azelőtt. A hangom, az egészségi állapotom cserbe hagyott. Nem szeretném Istent megszégyeníteni az én állapotommal. Kérlek, hogy bocsássátok meg nekem, hogy ülve vagyok. Isten méltó arra, hogy a mi térdeinkre ereszkedjünk előtte. Elnézitek nekem azt az én állapotomat, és ha netalántán a torkom rendetlenkedik, és egy mézes negrót kell bevennem, megbocsátjátok nekem? Milyen jó gyülekezet vagytok. Nem tudom, hogy vagytok azzal, ami ma a szemünk elé tárul. Két lehetőség van a mi számunkra. Vagy elhalunk a félelemtől és mindazoknak a várásától, amik a világra következik, úgy, ahogyan a világi emberek teszik. Vagy fölemeljük a mi fejünket, és azt mondjuk, Uram, teljesíted a te akaratodat, a te üdvösséged ideje elközelgett. Megteszitek azt, hogy ma együtt prédikálunk? Hoztatok Bibliát, a fegyver nálatok van? Köszönöm szépen. Keressük meg Péter apostol első levelének az első fejezetét, és kérek valakit, hogy legyen szíves a 9. verstől a 12. versig olvassa el az ígéket. Péter apostol első levele, első fejezet, 9. verstől a 12. versig.
Elérvén kitetek célját, a lélek üdvességét, amely üdvesség felől tudakozottok és nyomozottok a próféták.
Nyomozottak
a próféták, akik az irántatok való kegyelem felől jövendőltek. Nyomozódván, hogy mely vagy milyen időre jelenti azt ki a Krisztusnak az ő bennük lévő lelke, aki eleve bizonyságot tett a Krisztus szenvedéseiről és az azok után való dicsőségről. Akiknek megjelentetett nem magoknak, hanem nekünk szolgáltak, hanem nékünk szolgáltak azokkal, amelyeket most hirdetnek néktek azok, akik prédikáltak néktek az evangéliumot az egekből küldött Szentlélek által, amikbe angyalok vágyakoznak betekinteni.
Köszönöm szépen. Amikor látjuk azokat a dolgokat, amelyekről Jézus beszél, hogy az ő eljövetele előtt meg fognak történni, gondolunk arra, ami a 9. versben van? Elérvén a ti hitetek célját. Az üdvösség itt van az ajtó előtt. Nem valósulhat meg a megváltás terve, azok nélkül, az események nélkül, amikről Jézus beszél. De amikor azok a dolgok megvalósulnak, akkor nyugodtan mondhatjuk, hogy elértük a mi hitünknek a célját, a lélek üdvösségét. És ahogy Péter apostol belemélyed ezekbe a dolgokba, azt látjuk, hogy a proféták minden kinyilatkoztatáskor ezt kutatták. Hit által hogyan nyerhet üdvösséget az ember? Minden profétai üzenetben ez az isteni szándék nyilatkozik meg. Hit által hogyan nyerhet üdvösséget az ember? És mit olvasunk itt tovább? Hogy ezt nyomozták, ezt kutatták a proféták. Mikor fog teljesedni, hogyan fog teljesedni, hogyan fog megvalósulni? És úgy fejezi be ezt a szakaszt az apostol, hogy maguk az angyalok, akik az Isten közelében vannak, akik az Isten tanácsa szerint járnak el, akik Isten minden döntését boldogan, örömmel, hatalmas erővel teljesítik, az ő szívükben is ott van egy vágy megismerni a proféciák teljesedését. Megengedtek nekem egy személyes kérdést? Testvér, szeretnéd az üdvösséget elnyerni? Mikor? Most. Most. Tudakozod, kutatod, hogy a proféciák milyen közelre hozzák ezt? Ott van a szívedben az a vágy, ami ott van az angyaloknak a szívében. Megérteni, hogyan nyerhet az ember hit által üdvösséget. Ez az egyik legcsodálatosabb, hanem a legcsodálatosabb dolog az életben. Egyszer valahol ennek az elvnek a mentén beszéltem Zakariás könyvéről, és valaki azt mondta nekem, hogy jó lenne Zakariás könyvének egy-egy részét külön is áttekinteni. Megszoktam fogadni, amit a testvérek mondanak, legalábbis elgondolkodom rajta. Elnézést. Megengeditek, hogy bevegyek egy mézes cukrot. Arra kérnék valakit, közben keresse meg Zakariás könyvének a 14. fejezetét. Zakariás könyvének a 14. fejezetét, és ott a 3. verstől az 5. versig olvassuk el, az 5. versnek csak az utolsó mondatát olvassuk el.
Mert eljön az Úr, és harcol azok ellen a népek ellen, amint harcolt Amanakon a harcnak napján. És azon a napon az olajfák hegyére vetti lábait, amely szemben van Jeruzsálemmel napkelet felől, és az olajfák hegye közepén ketté válik, kelet felé és nyugat felé, igen nagy völgyé és a hegyeknek fele észak felé és fele dél felé szakad. És az éhegyen fölül.
Utolsó mondat csak.
Bizony eljön az Úr, én is, és minden szent vele.
Mit olvasunk itt a 3. versben? Mert eljön az Úr. Van kétsége e felől bárkinek?
Nincs.
Eljön az Úr. És amikor eljön, mit tesz? egy nagy harcot vív. Mikor? Hányszor jön el Jézus a földre? Tessék?
Összesen
háromszor, igen.
És a földre? A földre kétszer. Mert amikor másodszor eljön, nem érinti a földet. Micsoda hatalom van az ő szavában, nem? Nem csak, hogy világokat teremtett szavával, szólítja a halottakat, és a sírok megnyílnak, és felemelkednek. Szólítja az élőket, és egy pillanat műve alatt átváltoznak az örökké valóságra. De amikor harmadszor eljön, amiről Zakariás beszél, eljön az Úr, és harcol azok ellen, a népek ellen, amint harcoltam a napon, a harcnapján. Mire utal itt Zakariás proféta? Igen. Ami elől van. De mire utal? Majd még az még ezután jön. Úgy, amint harcolt a harcnak a napján. Mire utal vissza? Tudjátok, valaki nagyon bölcs ember volt. A Szentírásunkat ellátta citátumokkal. Visszaidéz olyan igehelyeket, ahol már szó van arról, amiről éppen itt olvasunk. És ha megnézitek, nem tudom, hogy kinek milyen modern bibliája van, nekem szerintem a legjobb, a Károli van. Mózes második könyve 14. fejezet 19. verséhez utal vissza. Mi történik ott? Isten kivezette Izrael népét Egyiptomból. Miért? Hogy oda vesszenek a Vörös-tengerbe? Hogy az ígéret földjére bevigye őket, nem? Belenyugodott ebbe Sátán? Küldte az egyiptomi sereget, igaz? És Isten azt mondta a zsidóknak, maradjatok veszteg, Isten hadakozik értetek, igaz? Hány izraelitát pusztítottak el az egyiptomiak? Egyet sem. Hány egyiptomi katona menekült meg? Miért? Mert Isten vívta az ő harcát. Igaz? És a Szentírás előre mutat, Zakariás azt látja, hogy ami ott a Vörös-tengeren volt, ahogyan Isten bevezette diadalmasan az ő népét Kánaán földjére, az ígéret földjére, ugyanúgy be fogja vezetni diadalmasan az újjáteremtett földre az ő szentjeit. És megvívja a harcot, és elpusztítja mindazokat, akik ezt meg akarják akadályozni. Lesznek, akik meg akarják akadályozni?
Igen.
Nem csodálatos a Biblia, testvéreim? Az angyalok, amikor ezt megértették, az ő vágyuk, úgy lobogott, mint az én vágyam, ahogyan én megértettem ezt. Senki nem akadályozhatja meg az Isten tervét. Senki. Senki. És mit olvasunk itt? Minden népek ellen harcol. Miért minden népek ellen? Miért nem csak egy nép ellen? Miért nem a Szovjetunió ellen? Miért nem az ateizmus, az ateista országok ellen? Miért? Miért minden népek ellen? Mert a hármas angyali üzenet hol lesz hirdetve? Minden népnek, nyelvnek és ágazatnak, honnan jönnek ki megtérők?
Babilonból, minden népből, nyelvből és ágazatból.
Minden népből és ágazatból. És mindegyiket be fogja vinni Isten az újjáteremtett földre. Biztos?
Igen, biztos.
Biztos? Amit emberek mondanak, azt nyugodtan kétségbe lehet vonni. De bölcsemben nem vonja kétségbe azt, amit a Biblia mond, igaz? És ha a Jelenések könyve 20. fejezetéhez lapozunk, Jelenések könyve 20. fejezetében a következőket találjuk, kedveseim. A 7. verstől a 10. versig kérem, hogy valaki segítse és olvassa el.
Amikor eltelik az 1000 esztendő, a sátán eloldatik fogságából, és kimegy, hogy megtévessze a föld négy sarkán lévő népeket, Gógot és Magógot, hogy összegyűjtse háborúra azokat, akiknek annyi a számuk, mint a tenger homokja. És felvonultak a föld szélességére, és körülvették a szentek táborát, és a szeretett várost, de tűz szállt alá az égből, és megemésztette őket. És az ördög, aki megtévesztette őket, a tűz és kénkők tavába vettetett, ahol a fenevad és a hamis próféta is van, és gyökrődnek éjjel és nappal örökkön örökké.
Köszönöm szépen. Mit látott Zakariás? Hogy Krisztus harcol a népekkel. És nem csodálatos, hogy Jelenések könyve pedig részletesen elmondja, hogy milyen népekkel. Nem csodálatos a Szentírás. Én úgy megdöbbentem egyszer, valaki, akinek az édesanyja hetednapi adventista volt, a felesége is hetednapi adventista volt, tartott egy előadást, és az új szövetséget büszkén magasra emelte, és azt mondja, az én Bibliám az új szövetség. És akkor azt mondtam magamban, ó, atyám, fiam, te nagyon szegény ember vagy, mert akkor neked nincs Bibliád. Nincs Bibliád. A Biblia ez, ahogy így a kezünkben tartjuk. Amit látott Zakariás, annak a beteljesedését látja, szó szerint János apostol. Amikor elmúlt az 1000 esztendő, letelik a kegyelmet visszautasítók fölött az ítélet. Mindenki sorsa örökre eldőlt, és Isten igazságosan meghozta a maga ítéletét. És akkor Sátán eloldatik az 1000 éves fogságból, és kimegy. Én ezt egy kicsit olyan körülírásnak tartom, hogy megtéveszti. Mert a megtévesztésnek lehet ilyen fokozata. Csak egy kicsit tévesztelek meg, nem? Téged már egy kicsit jobban megtévesztelek. De ha elhitetlek, akkor becsaptalak egészen, nem de? Akkor becsaptalak téged egészen. És azt mondja, hogy elhiteti a föld négy szegletén élő népeket, a föld kerekséget elhiteti. Góggal, Magóggal vannak szimbolizálva, és egybegyűjti őket. És a számuk annyi, mint a tenger fövénye. Az egész föld lakosa. És összegyűjti a szentek tábora körül, a szeretett város közül. És akkor Istentől a mennyből tűz száll alá. Azt látjuk, hogy az Ószövetségben Isten mindig víz által hajtott végre ítéletet, kivéve egyet. Sodomát és Gomorát. Miért? mert Sodoma és Gomorra lelki és erkölcsi állapota tökéletesen szemléltette a végidő romlottságát. És a végidő romlottságának Isten tűz által vett véget. Ha elolvasod a Római Levél első fejezet 18. versétől a 32. versig, leírja Pál apostol a végidő erkölcsi romlottságát. Ez volt Sodomában és Gomorában. És ezért vetett véget tűzzel. De a végidején az isteni ládazzadás, amikor a csúcspontjára ér, akkor tűz száll alá az égből, és megemészti őket, és elpusztítja őket. Különleges ez, amit itt olvasunk. Tudjátok, testvéreim, miért mondtam az imént azt, hogy én olyan, és mennyit ír a mi drága profétaság lelkünk arról, hogy a népszerűség oltárán hányan és hányan feláldozzák az igazságot, az egyenességet és a becsületességet. Feláldozzák. Én azt látom a Szentírásban, hogy Isten bejelent valamit az Ószövetségben egy proféta által, az Új Szövetség hivatkozik rá, Jelenések könyvében pedig tökéletesen elénk tárul. Tökéletesen. Így van ez ebben az esetben is vajon? Biztosan. Megkeresné valaki az apostolok cselekedete első fejezet 7. versétől a 12. versig az ígéket?
Mondta pedig neki, nem a dolgotok tudni az időket, vagy a tanulmokat, amelyeket az Atya a maga hatalmába helyezett, hanem a vesztek erősznek, utána a Szentlélek eljön reátok, és lesznek nekem tanúim, úgy Jeruzsálemben, mint az egész Júdeában, és a Máriában, és a Földnek mindenkül határáig.
Tovább 12.
És mikor ezeket mondta, az ő látszukra felmeltették, és a felhő elfogal őt szemeik elől. És amint szemeiket az égre függesztették, mikor ő elment, mert két férfi állt ott meg a mellettük fehér ruhában, akik szóltak is, galileai férfiak, itt álltok nézve a mennybe, ez a Jézus, aki felültetett a mennybe, akiben el, amiképpen láttátok őt felmenni a mennybe. Akkor megtérjének Jeruzsálembe a hegyéről, mely hivatatik Olafák hegyének, mely Jeruzsálem mellett van egy szombat napjáról közel.
Köszönöm szépen. Miért voltak itt a tanítványok? Mert Jézus oda rendelte őket, nem? Ott akart velük találkozni, mielőtt végleg a mennybe megy, hogy a szolgálatát a mennybe folytassa. Ott találkozott. Miért hívta őket az olajfák hegyére? Járt valaki az olajfák hegyén turistaként? Nem? Ha eljutok még valaha, én egy evangelizátor képzésen vettem részt, és tanulmányúton vettünk ott részt. Van egy szikla, és úgy van bemutatva, hogy Jézus ezen a sziklán állt, és mintha a lába alatt a szikla tűz által megolvadt volna, és ahogyan elrugaszkodik egy ember, amikor felugrik, a láb ujja, az ujjai és a talpa a sziklába bele van vésve. Ki van formálva, és fényesre van csókolva. Hát az fontos, ugye? Onnan emelkedett fel Jézus, keresztény hagyomány szerint. És mit mond Zakariás, hogy látta? Ahonnan a lábát felemelte, az olajfák hegyére veti az ő lábait. Én úgy gondolom, hogy a Biblia csodálatos. Csodálatos, amit Isten a mi szemünk elé tár. Bemutatja az Ószövetség az eseményt, az Új Szövetség hivatkozik rá, és Jelenések könyve pedig a maga teljességében megmutatja a számunkra. Most ha visszalapoznánk Jelenések könyvének a 21. fejezetéhez, Jelenések könyvének a 21. fejezetéhez, drága testvéreim, tűrhető még a köhögésem?
Igen.
Nagyon drágák vagytok, köszönöm. Jelenések könyve 21. fejezetéhez, és ott az első verstől a 7. versig olvassa el valaki az igét, majd pedig a 10. verset.
Láttam új eget és új földet, mert az első ég és az első föld elmúlt, és a tenger sem volt többé. És láttam a Szent Város, az Új Jeruzsálemet, amit Istentől alászállt a mennyből, felkészítve, mint egy férje számára felé.
Bocsánatot kérek tőled, tudnánk egy kicsit megállni itt?
Igen.
Az látja az Új Jeruzsálemet leszállni, ugye? Elkészítve, mint egy férje számára felékesített mennyasszony. Minden kész, és leszáll az új Jeruzsálem. Bocsáss meg, légy kedves tovább olvasni.
Hallottam, amint a trón felül egy hatalmas hang ezt mondta. Íme az Isten sátra az emberekkel van, és velük lakozik, és azok az ő népei lesznek, és maga az Isten lesz velük. És szemeikről...
Az ő Istenük.
Az újabb fordítás, ez mondjuk. És szemükről minden könnyet letöröl, és halál nem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az első elmúltak.
A 7. versége készen.
Igen. Aki a trónon ült, ezt mondta, íme mindent újjá teszek, így szólt, írd meg, mert ezek a beszédek megbízhatók és igazak. És azt mondta nekem, megtörtént, én vagyok az alfa és az omega, a kezdet és a vég. Én adok a szomjazónak az élet vizének forrásából ingyen. Aki győz, örökölni fogja mindezt, és annak Istene leszek, és az fiam lesz nekem.
És a 10. vers?
Igen. Elvitt engem lélekben egy nagy és magas hegyre, és megmutatta nékem a Szent Várost, Jeruzsálemet, amely a mennyből Istentől szőszállt alá.
Igen. Melyik volt az a nagy hegy, ahonnan a látomás szemlélte János apostol? Az olajfák hegye. Gyönyörű a kilátás Jeruzsálemre, az olajfák hegyéről. Egy kicsit felelősnek érzem magamat, mert néhány évig én is részt vettem a Biblia Társulat Biblia fordító tanácsában, és nagyon kérleltem őket, de nem elég erélyesen, úgy látszik, hogy ne változtassanak azon a direkt fordítási technikán, amit Károli Gáspár alkalmaz. Mert minden más fordítás körülírás. És ha elolvassuk a A Jelenések könyvét különösen Károli fordításban, és mellé tesszük a másikat, hát egy kicsit más, egy kicsit hát körülírás. De sok igazság az új fordításban is benne van, és megértem azokat, akiknek ez tetszik. Semmi baj, csak most annyira szerettem volna a párhuzamot megmutatni, és azért tettem ezt szóvá. Ugye nem veszed rossz néven, drága? Köszönöm szépen. János apostol az olajfák hegyéről szemléli az új Jeruzsálem, ahogyan leszáll. Na, te is, te csillagászok, most elő. Csodálják az Orion ködöt, igaz? És a hitetlenek is azt mondják, ha van, menj, akkor az ott lehet az Orion ködben. Ugye? Hallottátok már, gondolom, ezt a megállapítást. És az állandóan mozgásban lévő világ mindenségen keresztül leszáll az új Jeruzsálem a földre, az olajfák hegyére. Ha nincs egy mennyei kéz, amelyik eligazgatja a bolygókat, a teremtett világban egy rendet, egy átmeneti rendet tesz. Micsoda karamból következik be. Ezen mi mosolygunk, de ez tényszerű, nem? Tényszerű. Csak ha a Föld bolygórendszerét vizsgáljuk. Lehetetlen dolog, amit a Biblia mond. Ha csak nincs egy teremtő, ha csak nincs egy megváltás, ami az Isten számára mindennél fontosabb, kedveseim, hogy te és én egy örökké valóságon át ott éljek, a mennyei Jeruzsálembe, amely leszáll a földre. A világ mindenséget Isten kész ennek megfelelően, most a szót értsétek helyesen, moderálja a világ mindenség bolygó rendszereit, hogy az új Jeruzsálem leszálljon a földre. Honnan indult el ez az egész gondolat? Zakariás lát egy látomást. Az olajfák hegyére veti az Úr az ő lábát. De mit mondott az 5. fejezet utolsó mondata? Kérem, hogy olvassuk el az új fordításból, és aztán a Károliból az utolsó mondatot. Nem, Zakariás könyve, 14. fejezet, 5. vers. Utolsó mondat.
Bizony eljő az Úr az én Istenem, és minden szent vele.
Igen. Új fordítás. 14, 5 utolsó mondat.
És az én hegyem völgyébe futtok.
Nem, csak az utolsó mondat. Ennek a versnek az utolsó mondat.
Hogy eljö az Úr, az én Istenem, és minden szent veled.
Ugyanaz.
Hát nem így a jó. Amit nem lehet körülírni. Hát azt muszáj úgy, ahogyan Isten lelke sugalta Károly Gáspárnak. Eljön az Úr, és minden szent vele. Atyám, fiam, Szeretnéd látni a feleséged, ahogy eljön az Úrral? És te őt? És te? Ildikót, Pétert, Andrást. És ti mindannyian, akik itt szeretnéd a szeretteidet látni, amikor eljön az Úr az ő szentjeivel, és mindenki szintén. Kár, hogy az én vetélytársamat kivittétek. Én úgy szeretem a gyerekeket. Olyan élővé teszik. Olyan élővé teszik. Nem csodálatos, mondjátok. Mi van a földön? És a te gyerekeid? Szeretnéd látni őket? Szeretném mindenkinek személyesen ezt a kérdést föltenni. Mert ez a legcsodálatosabb dolog. Ez a legcsodálatosabb dolog. Eljön az Úr, és minden szent velem. Ez valami egészen rendkívüli, csodálatos látvány ez. Vajon képesek vagyunk felfogni? Emlékeztek, mit olvastunk Péter apostolról? Magától írta le azokat a dolgokat, amiket a profétákról mondott, és az angyalokról, vagy a menny mondta neki, hogy írd meg, mert 25-én itt Fehérvár Csurgón fontos lesz ez a gondolat minden jelenlévőnek. Kutatták. Nyomozottak. És az angyalok tele vannak vágyakozással mind máig. Hogyan fog megvalósulni? Hogyan nyernek hitáltal üdvességet azok, akik egyszer Isten ellen lázadtak? Akik bűnt követtek el, akik elbuktak, akik engedtek a gonosz befolyásának. Vágyakoznak látni őket a győzők között. Szeretnék valakit még megkérni, hogy segítségemre lenne. Drágám, megtennéd, hogy elolvasod ezeket a gondolatokat? A sárga és a másik oldalon is. Ide mellém, hogyha jönne.
Ebben az életben nem foghatjuk fel teljesen a megváltás csodálatos tárgyát, megértése itt csak kezdetét veszi. Véges értelmünk csak komolyan mérlegelheti a gyalázatot és a dicsőséget, az életet és a halált, az igazságszolgáltatást és a kegyelmet, mely a keresztben összpontosul. De végsőkig feszített szellemi képességeink sem foghatják fel teljes jelentőségét. A megváltó szeretet hosszúságát, szélességét, mélységét és magasságát csak homályosan foghatjuk fel. A megváltás tervét még akkor sem fogjuk teljesen megérteni, mikor a megváltottak már úgy látnak, ahogyan őket látják, és úgy ismernek, ahogyan megismertetnek, hanem örök korszakokon át állandóan újabb igazság tárul fel, bontakozik ki a csodálkozó és gyönyörködő értelem előtt. Noha a föld gondjai, kínjai és kísértései megszűntek, sőt okai is megszűntek, de Isten népének mindörökké határozott, értelmes tudata él arról, hogy mi volt üdvösségének az ára. felismerjük, hogy ő, akinek bölcsessége végtelen, üdvösségünk érdekében csak ezt az egyetlen tervet, egyszülött fiának feldolgozását, feláldozását gondolhatta el és valósíthatta meg. Ennek az áldozatnak az eredménye az öröm, hogy a földben népesült, megváltott lényekkel, akik szentek, boldogok és halhatatlanok. Ezt még így esik. Az üdvözítő küzdelmének, melyet a sötétség hatalmaival folytatott, eredménye a megváltottak öröme, mely Isten dicsőségére újra fakad az örökké valóságon át. Oly nagy a lélek értéke, hogy az Atya nem sokalja a lefizetett árat, sőt, Krisztus is szemlélévén nagy áldozatának gyümölcseit megelégszik.
Köszönöm szépen. Drága testvérem, csodálkozol, hogy a proféták kutatták és nyomoztak. Miért teszi ezt Isten? Miért áldozza fel az ő fiát? Miért tűri a gyalázatot? Miért tűri azt, hogy Sátán lázadjon ellene? Hogy gonosz, hitető, csaló munkáját végezze, és embereket tegyen tönkre. És hogy az ember ne vesszen el, hanem aki akar, aki meg akarja ragadni az üdvösséget az ő fiában, bűnbocsánatot és kegyelmet nyeres. Csodálkozol, ha az angyalok vágyakoznak ezt megérteni, akik szüntelenül látják Isten dicső arcát, eltakarják szárnyaikkal önmagukat a mennyei felség előtt, és látják, ahogy Sátán, az ember és a bukott angyalok gyalázzák az Istent. Hogy teheti ezt Isten? És csak egy válasz van rá. Mert Isten a szeretet. Nincs más válasz rá. Nincs. A szeretet, ahogyan Isten szeret, az jobban szeret engem és téged, mint önmagát. Jobban szereti az embert, mint önmagát. Meg lehet ezt érteni. Az örökké valóság kevés lesz hozzá, kedvesek. Az örökké valóság kevés lesz hozzá. És amikor már a lázadás utolsó porcikája is elporlad, még akkor se leszünk képesek megérteni. Csak a lelkünkben érezzük, hogy igen, az Isten szemszögéből nézve egy lélek értéke ennyi. Krisztus élete se sok érte. Méltó az Isten, hogy imádjuk őt? Olyan az Isten, amilyennek lefestette őt Sátán Éva előtt? Aki irigyli a tiltott fát tőlük? Zsarnok az Isten, önző az Isten. Milyen az Isten? Ha csak egy út van, ha csak a fia által önmagát feláldozva mentheti meg az embert, ő megteszi. És aki ellene lázadt, Lucifer, amikor már elismeri, hogy igazak és igazságosak a te utaidó szentek királya, ki ne félne téged, és ki ne dicsőíteni a te nevedet, még akkor is összegyűjti a föld széléről az embereket. Az önző, az önimádó embereket, hogy amit hitben nem fogadtak el, azt ragadják meg erőszakkal. Isten a szeretet, Lucifer az erőszak. Testvér, és te választhatsz. Választhatsz. Isten a szeretet, arra az oldalra állsz, hogy Sátán az önzés, az uralomvágy, a másik letiprása, választhatsz, és odaállhatsz. Megrontott vágyakat szolgálsz, vagy az önmagát feláldozó Krisztust követed. És amikor Krisztus ránéz a megváltott seregre, boldog lesz, megelégedett. Ilyen Isten készül, hogy elérjük a mi hitünk célját, a lélek üdvösségét, és magával vigyen minket. Kész vagy rá, testvér? Isten látja a gondolatainkat, látja a szívünket. És tudja a gondolatunkat, hogy jó lenne, de hát... ami az embereknek lehetetlen, az az Istennél lehetséges. És éppen ezért senki nem mondhatja: Uram, én szerettem volna. De ha igazán akartad volna, ha összekapcsoltad volna az akaratodat az én akaratommal, én győztem volna benned. Én győztem volna, és győztessé tettelek volna téged. Méltó a mi Istenünk, hogy imádjuk őt. Méltó. Dicső a mi Teremtőnk, hogy megszentelte ezt a napot, hogy az ő drága igéjével foglalkozzunk, hogy oda szenteljük magunkat. Miért is? Miért adta Isten ezt a napot? Hogy megismerjük őt, aki mindeneket teremtett. Hogy egyedül ő, ami megszentelünk. Egyedül ő, ami megszentelünk. Isten adja, hogy ezt a tervét véghez vigye nálunk. Néha arra gondoltam, talán jobb lett volna otthon maradnom. És nem kellett volna kitennem benneteket, hogy köhögésemet elszenvedjét. De dicsőítem az én Istenemet, hogy megőrzött, hogy veletek lehettem. Ó, mondjátok, milyen lesz majd, amikor leszáll az Új Jeruzsálem ott lenni, szombatról szombatra együtt lenni ott, dicsőíteni az Istent. Áldjuk őt és magasztaljuk nap mint nap, de különösen a szombaton. Az Úr Jézus nevében. Amen.